Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk, hogy ebben az órában valóban szólj hozzánk. Te vagy a szíveknek a vizsgálója. Te látod a gondolatainkat, érzéseinket, fájdalmainkat és terheinket egyaránt. És te tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Urunk, így kérünk, hogy adj a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, és a szomorkodónak vigasztalást. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Jelenések könyvének 3. fejezetében, az első 6 verset a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, folytatjuk elkezdett sorozatunkat, melyen a Jelenések könyvekben található 7 gyülekezetet vesszük alkalomról alkalomra. A mai alkalmunkon a szárdiszi gyülekezet kerül elénk, ahogy azt már korábban is tettem, ahhoz, hogy jobban megértsük Jézusnak a gyülekezethez intézett szavait és a gyülekezetnek a lelki állapotát, életét, mindenféleképpen először meg kell néznünk, milyen volt a városnak a helyzete, történelmi háttere, mindennapi élete, milyen volt a városnak a körülménye. Szárdisz városa, ahogy itt a kivetítőn is láthatjuk, Szárdisz városa a mai Törökország területén fekszik. Területi elhelyezkedése rendkívüli módon meghatározta a városnak az életét, egzisztenciáját és történelmét. A 7 gyülekezet közül az ennek szóló gyülekezetnek van a legszorosabb kapcsolódása a neki címzett levél üzenetével, illetve a leginkább kapcsolódik a levélnek a tartalma a város történelméhez. Ez a város a Krisztus előtt 6. század elején a Lídia nevű tartomány fővárosa, és az akkori világnak a legnagyobb, legpompásabb és leggazdagabb városa volt. 2 nagyon fontos jelentőségű dolog volt található a város fekvésében, mely köszönhette a virágzó életét. Az egyik a biztonság, a másik pedig az arany. A biztonság. Itt láthatjuk a kivetítőn, hogy nagyon jó fekvése volt a városnak, hiszen egy 500 méter magas, nagyon meredek oldalú hegyormon épült az óváros, itt láthatjuk a domborzati térképen. Hegyen egy nagyon meredek hegyormon épült az óváros, és ehhez csatlakozott az újváros, mely a völgyben helyezkedett el. És ennek nagyon komoly stratégiai jelentősége volt abban a korban. Majd erről fogok később is szólni. A másik pedig a biztonság mellett az arany. 2 folyó, a Hermes és a Pátus folyó találkozásánál épült fel ez a város, és a Pátus folyó rendkívül gazdag volt az arany hordalékban, és ez adta tulajdonképpen a városnak a gazdagságát. A területi előny sok, a területi adottság sok előnyt biztosított más városokkal szemben, azonban ez állandó veszélynek a forrása is volt. Nem véletlenül jegyezte meg az akkori bölcs, görög bölcs Szólón, aki egyszer ellátogatott a városba, hogy idézem az ő szavait, az ember nem nevezhető boldognak, csak halála után. Tulajdonképpen ez a bölcs arra akart rávilágítani, azt akarta érzékeltetni ezzel a mondatával, hogy a biztonság, az a bizonyosság, az a stabilitás, az a védettség, amely a város gazdagságából és természeti adottságaiból fakad, az nem biztos, hogy végleges, mert amíg él a város, addig veszélyek fenyegetik. És tulajdonképpen Szólón jósló, vészjósló szavai be is következtek, hiszen Lídia királya háborúba keveredett Círus királlyal, azzal a Círus királlyal, aki egyébként, talán emlékszünk rá, a fogság idején megengedte, hogy az elhurcoltakat, az elhurcolt zsidókat hazatérhessenek Izrael földjére. És Lídia király elmente egy akkoriban nagyon híres jövendő mondóhoz, akit Delfinek hívtak, és megkérdezte tőle, hogy mit tegyen, háborúba menjen-e a hatalmas perzsákkal szemben. A jós az kétértelmű választ adott ennek a királynak, amit sajnos nem úgy értelmezett, ahogyan történt. Tudnilik, azt mondta ez a jós, idézem, ha Kroiszosz átkel a Hallüsz folyón, nagy birodalom dől meg. Az uralkodó ezt a saját győzelmének jóslataként értelmezte, és megtámadta Perzsiát, a háborút azonban elveszítette, és birodalmát pedig elfoglalták. És Kroiszosz panasszal élt a jósnál, a feljegyzések szerint, hogy becsapta őt, azonban a jós arra hivatkozott, hogy jóslata igaznak bizonyult, valóban nagy birodalom omlott össze a háború elindításával, csak sajnos az ő birodalma. Két olyan másik nagy történelmi esemény is volt a város életében, amely szintén megjelent a levélben, illetve Jézus utal erre a történelmi tényre. Az egyik az Krisztus előtt 546-ban történt, amikor a perzsa háború zajlott, és ahogy említettem, hogy a városnak a fekvése stratégiai fontosságú volt, hiszen az óváros meredek hegyoldalmon feküdt, komoly védettséget jelentett, és ennek a bevehetetlennek tűnő városnak azonban mégiscsak volt egy sebezhetősége. Volt a meredek sziklafalon egy olyan rés, egy olyan hasadék, amelyen egy ember nagyon-nagyon szűken, de egy ember egyszerre át tudott bújni. És az éjlap leple alatt egy maroknyi kis csapat benyomult a résen a városba, és az őrizetlenül hagyott állásokat az alvó katonák mellett elfoglalta, és az alvó várost bevette néhány óra leforgása alatt az ellenség. A másik ilyen esemény, az több mint 300 évvel később, Krisztus előtt 216-ban történt, nagy Antiochusz támadása során, amikor tulajdonképpen az alábbi esemény ismétlődött meg teljesen hasonlóan. 15 ember jutott be az ellenséges hadseregből ebbe a bevehetetlennek tűnő városba, majd kinyitották a városnak a kapuit az éj leple alatt, és az ellenséges erők gyorsan elfoglalták az alvó várost. És így érthetjük meg Jézus azon szavát, amely az ébrenlétre és a vigyázásra vonatkozott tanácsként a levélben. De majd erről részletesebben beszélek később. És meg kell említenünk a város életéből még egy fontos, meghatározó eseményt, amely aztán kihatott a további életére. Krisztus után 17-ben hatalmas földrengés pusztította el ezt a gazdag és öntelt várost. Plinius történetíró erről az eseményről azt írja, idézem őt, ember emlékezet óta a legnagyobb pusztulás volt. A várost újjáépítették, de korán sem fénylett olyan dicsőségesen, mint azelőtt, így csupán emlékek maradtak meg a dicső múltra vonatkozóan, és ebből az emlékekből élt csupán a város. Miután áttekintettük a városnak a történelmét, földrajzi jelentőségét, tekintsük át részletesen, hogy mit tartalmaz Jézusnak a levele a szárdiszi gyülekezetnek, illetve milyen aktualitása van ma akár a mi életünkben. Jézus Krisztus, mint minden levelet, ezt is bemutatkozással kezdi, azt olvashatjuk, idézem, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Azért is olyan fontos ez a bemutatkozás, hogy lássa a megszólított, lássa a gyülekezet, hogy ki beszél vele, hogy kinek a szájából fakadnak azok az üzenetek, amelyeket megfogalmaz. Jézus minden levele elején leszögezi, hogy ő az, aki beszél a gyülekezettel. Ő az, aki megfogalmaz dicsérő szavakat, ő az, aki megfogalmaz kritikákat, feddéseket, vagy éppen bátorításokat. És bemutatkozásával leszögezi, hogy nála van az Isten 7 lelke, amely a Szentlélekre vonatkozik. Ez egy apokaliptikus kijelentés, Isten szent lelkére vonatkozik. Neki van hatalma életet adni. Mondja ezt úgy, aki azonnal tesz egy megalapítást, azt mondja a gyülekezetről, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És egyedül Isten lelke az, aki tud ebből a lelki halott állapotból életet teremteni. Gondoljunk csak Ezékiel könyvében egy történetre, amikor Isten Ezékielt egy látomásban elviszi egy völgybe, és ott száraz csontok vannak. Ott hever a földben, illetve a földön rengeteg száraz csont. És megkérdezi Isten Ezékielt, hogy vajon életre kelhetnek ezek a száraz csontok. És aztán Isten azt mondja, életre kelhetnek, hiszen Isten lelkének van hatalma arra, hogy abból a halott állapotból életet teremtsen. És amikor Jézus megalapítja a szárdiszi gyülekezetről az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, akkor tulajdonképpen rámutat arra, hogy egyedül annak Istennek a 7 lelke, azaz a Szentlélek, a teljesség, aki életet tud teremteni, életet tud lehelni ebbe a gyülekezetbe. Talán emlékszünk arra, hogy korábban arról beszéltem, majd még utalok erre a későbbiek folyamán, hogy a pergamoni gyülekezetben kisebbségben voltak azok, akik eltűrték a Bálám tanítását, és többségben voltak azok, akik hűek tudtak maradni Jézus Krisztushoz. A tiatirai gyülekezetben már sajnos azok voltak kisebbségben, akik hűek voltak, és volt egy hangadó többség. Volt egy megalkuvó többség, és volt egy hívő kisebbség a gyülekezetben. A szárdiszi gyülekezetben azonban még rosszabb a tendencia. Egy meghalt gyülekezetben vannak néhányak, akik még Krisztussal élik az életüket. Múltkor egy diagramot rajzoltam fel, amiben jellemeztem az efezusi és a tiatírai gyülekezetet. Ott azt láthattuk, mehetünk tovább, ott azt láthattuk, hogy az efezusi gyülekezet megrekedt a lelki fejlődésben, a lelki növekedésben. A tiatírai gyülekezetben azonban láthattuk, hogy van egy lelki növekedés, látjuk, van egy lelki fejlődés. Ebben a gyülekezetben, a szárdiszi gyülekezetben pedig a legszörnyűbb állapotokat láthatjuk. A gyülekezet meghalt. Az utolsó leheletét is kilehelte. Ezért mondja Jézus, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Jézus azt a megállapítást teszi, azt a diagnózist állítja föl, hogy a gyülekezet az meghalt. Hiába a dicsőséges múlt, Hiába a gazdagság, hiába a rengeteg arany, a bevehetetlen biztonság, ebbe a jólétbe halt bele a város, és ebbe a jólétbe halt bele a gyülekezet. Nem véletlenül utal Jézus több alkalommal, többféleképpen erre. Említettem, hogy két alkalommal is úgy foglalták el a várost, hogy aludt, és az éj leple alatt foglalták el. Ezért tesz utalást arra Jézus, hogy idézem, ébredj fel, illetve ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Jézus utal arra, és most érthetjük meg, tulajdonképpen a történelmi háttérből érthetjük meg, hogy Jézus miért mondja azt, hogy ha tehát nem ébredsz fel, azaz maradsz alvó állapotban, ha nem ébredsz fel, akkor eljövök, mint a tolvaj, ahogy eljöttek azok az ellenséges haderők, az a néhány ember, akik bekúsztak a résen, és aztán kinyitották az ajtókat, és elfoglalták a várost. Jézus erre utal, hogy ha nem ébredsz fel, akkor eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el. És abba pusztultak bele, hogy aludtak, belealudtak a gazdagságba, belealudtak a jólétbe, és azt gondolták, hogy ők bevehetetlenek. Azt gondolták, hogy ők sérthetetlenek. Talált az ellenség egy rést, amin keresztül behatolt a városnak a szívébe. Számos utalás van Jézus szavaiban, amiben figyelmezteti a történelmi múltra, és arra, hogy a gyülekezetre is ugyanaz a sors vár, mint a városra. A gyülekezet is ugyanabban a helyzetben volt, mint a város. Elkényelmesedtek, azt gondolták, hogy a helyükön vannak, elbízták magukat, öntelté váltak, a városi jólét gyülekezeti jólété is vált, és azt gondolták, hogy velük semmi nem történhet, és semmi nem kényszerítheti őket térdre, semmi nem törheti meg az életüket. Ahogy azonban a város esetében, úgy a gyülekezet esetében is az ellenség talált egy piciny rést, és behatolt a gyülekezet szívébe, és ez vezetett ahhoz, hogy az ellenség elfoglalta a gyülekezetet, és ez vezetett a halálhoz. Hagytak egy rést. Őrizetlenül és ellenőrizetlenül hagytak egy piciny rést, megtűrtek valamit, amelyen keresztül az ellenség el tudta foglalni a gyülekezet szívét. És ahogy az alvó város sebzékeny tudott lenni, úgy az alvó gyülekezet is sebzékeny volt. Beleszenderült a kényelembe, a jólétbe, nem volt éber, és nézzétek, mi lett a vége. Jézus azt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A jóléti társadalmunkban, egyházunkban is az a komoly veszély fenyeget, hogy elkényelmesedünk, elalélünk, beleszenderülünk a jólétbe. Azt gondoljuk, hogy velünk, a gyülekezettel minden rendben van, gyönyörű épületünk van, mindenünk megvan, elkényelmesedünk, semmiben nem szenvedünk hiányt. Ez pedig nagy veszélyt jelent. Nagyon nagy veszélyt jelent, mert az ellenség ebbe az önteltségbe ringat, elszúnyadunk, és ez az alvás aztán a végzetet jelentheti. Amikor alszik az ember, akkor védtelenné válik. Ahogy a város is védtelen volt, mert aludt a város, aludtak a katonák, és a gyülekezet is azzá vált, védtelenné vált. A védtelenséget pedig egyetlen egy móddal lehet kikerülni, ha éberek maradunk. Ezért mondja Jézus, ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Először rendeződjön a te helyzeted, aztán rendezd a körülötted levőket, ébresz, erősíts másokat, akik haldokolnak. Mert a legerősebb ember sem alhat. A legerősebb hívő sem engedheti meg magának a maga tehetetlenségére kárhoztató alvást, mint ahogy a történelem során a legerősebb Szárdit sem engedhette volna meg magának az alvást, mert az ellenség, az egyébként jelentéktelen erőt képviselő ellenség is elpusztította. Jézus arra bátorítja és figyelmezteti a gyülekezetet, hogy emlékezzen vissza az elalvás előtti állapotra. Nem arra, hogy mit álmodott, hanem arra, hogy milyen volt az alvás előtti lelki állapota. Három fontos bátorítást mond Jézus. Az első, hogy emlékezz vissza, a másik, hogy tartsd meg, a harmadik pedig, hogy térj meg. Ez azt jelenti, hogy már volt Jézussal megtapasztalása a gyülekezetnek. Amikor azt mondja, hogy emlékezz vissza, akkor igen, emlékezz arra, hogy milyen volt a velem való közösség, milyen volt a velem való élet, amikor elindultál azon az úton. Már hitben járt, már hitben élt a gyülekezet. Ezért emlékezzen vissza arra az állapotra, arra az elalvás előtti állapotra. Aztán azt mondja, hogy tartsa meg a Krisztustól kapott legdrágább kincset. Itt az evangéliumra gondol. Az evangéliumot, amit hallott, amit megtapasztalt, amely az ő életében is változást idézett elő. Legyen hű ahhoz a drága kincshez, az evangéliumhoz. És azt mondja végezetül, hogy térj meg. Azaz, itt az újbóli megtérésről van szó, mert ez egy olyan gyülekezetnek szóló levél, amely egyszer már az Úré volt, de a sátán elaltatta azzal a hazugsággal, hogy ha alszol, akkor megmenekülhetsz például a császár bántalmazásától, illetve a jólét, a kényelem elszúnyodásra adhat okot. Újra meg kell térni, ahogy Luther is azt mondja, arról beszél, hogy a hívő keresztjének mindennapjai megtérések kell, hogy legyen. Megtérés kell, hogy legyen. Újra meg kell térni, újra bűnbánatot kell gyakorolni a gyülekezetnek. Ez nem olyan jellegű megtérés, mint az az első megtérés. Mert akkor az egy 180 fokos fordulat. Ott abból a kárhozott állapotból, a bűn állapotából Isten kiemeli a megtéréssel tulajdonképpen, Isten ráhelyezi a széles útról a keskeny útra. De az a megtérés, a bűnbánat is, talán már a gyülekezet annyira belealudt, hogy elfelejtette, mit jelent az, hogy bűnbocsánat, elfelejtette, mi az, hogy megbocsátani, elfelejtette, mi az, hogy bűnbánat, bűnvallás. Azt mondja Jézus, térj meg. És talán lehet, hogy mi is így vagyunk ezzel. Talán lehet, hogy nekünk is szól ez a hármas felszólítás, hogy emlékezz vissza, hogyha volt ilyen a te életedben, akkor emlékezz vissza, hogy milyen volt a Jézussal való kapcsolat, milyen volt a Jézussal való közösség. És tartsd meg, amit te akkor kaptál, az evangélium erejét és örömüzenetét, azt tartsd meg, mert kiejtheted a kezedből. És térj meg, azaz tudd, hogy a kereszt tövében van bűnbocsánat. Tudd azt, hogy lehet újat kezdeni, hogy sohasem késő, amíg dobbog a szív. Újra meg lehet térni, újra bűnbánatot lehet gyakorolni a gyülekezetnek. Egy másik érdekességre hadd hívjam föl a figyelmet. A szárdisz görög szó azt jelenti maradék. Vannak néhányan, egy piciny maradék, akik éberek tudtak maradni, akik nem vegyültek el a többség közé, hanem tőlük elkülönülve éltek, és velük ellentétben hűségesek maradtak. A többség lelki halott állapota ellenére életben maradtak. Nem tudott hatni a többség állapota arra néhányra, és ezt meg is említi Jézus. És ezért gondoltam, hogy kivetítem ezt a képet, hiszen gondoljunk bele, drága testvérek, hogy mi a természetbeli helyes, rendes eljárás. Amikor egy rothadó almát és egy egészséges almát egymás mellé teszünk, akkor tulajdonképpen a rothadó alma lesz egészséges, ugye? Nem. Látom, hogy figyelnek a testvérek. Nem. De milyen jó, hogy ez a történet, milyen jó, hogy Jézusnak a szavai megcáfolják ezt az állapotot. Milyen jó, hogy az a nagy többség a gyülekezetben, akik halófélben vannak, most bocsánat, maradva ennél a képnél, talán nem lesz bántó a megfogalmazásom, akik rothadó állapotban vannak, nem hat rájuk. Az egészségesekre nem hat a többségnek a halott állapota. Arra néhányra is tud Jézus építeni egy halott gyülekezeten belül. Ők nem szennyezték be a ruhájukat. És befejezésül pedig a reménysugár maradt fenn, mert még ebből a halott állapotból is van visszaút. Azt mondja Jézus, hogy aki győz. Tehát még ebből az alvó, halotti állapotból is van életre kelés, van győzelem. A szennyes ruhát ő kicseréli, és tiszta, fehér ruhát akar adni. Azt olvashatjuk, de vannak nálad néhányan, ez is arra utal, amiről az előbb beszéltem, vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhába fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Ez a csodálatos rész is arra utal, hogy a szárdiszi gyülekezetben vannak fehér ruhában lévők, akik nem szennyezték be az életüket. Nem alkudtak meg, nem aludtak bele a közönybe, nem aludtak bele a jólétbe, nem aludtak bele a gazdagságba. Néhányan, de vannak. Néhányan, de vannak, akik ébreszthetnek, akik a halófélben lévők felé szolgálhatnak, a bűnbánatra és a megtérésre hívó szó hallható Jézus szavából, és aki ezt meghallja, annak nevét ő nem törli ki. Sőt, megvan az esély arra, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Tehát, hogy még ebben az állapotban is, hogyha valaki meghallja a megtérésre hívó szót, ebben a halott állapotban is, ha valaki meghallja a megtérésre hívó szót, az kaphat még fehér ruhát. Mert ő tud egyedül méltóvá tenni rá. Mi nem tudunk méltókká lenni rá. A mi életünkkel nem tudunk méltók lenni, de Jézus méltóvá tud tenni. Szeretett gyülekezet, a levél azzal kezdődött, hogy a gyülekezet lelki állapotát feltérképezte Jézus. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez egy komoly diagnózis. Még néhány szívdobbanás, aztán, ahogy láttuk a kivetítőn, ott van az az egyenes. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Az élet nyomait még magadon hordozod, de már nincs meg benned az a lelki élet. Volt korábban lelki életed, de már nincs meg. A levelet pedig azzal fejezi be Jézus, hogy van kiút ebből az állapotból, hogy fel lehet ébredni. Legyen figyelmeztetés számunkra Szárdisznak a helyzete, nehogy mikor Jézus jellemzi majd a mandabokori gyülekezetet, bennünket, engem meg téged, nehogy rólunk is ezt mondja, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Idejében ébredjünk, és idejében ébresszünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megrázó ennek a szárdiszi gyülekezetnek az életébe való betekintés, hogy mennyire összefonódik a városnak, a történelme, háttere a levél tartalmával. Mert te ismerted a városnak az életét, ismerted bukásaikat, történelmi bukásaikat, ismerted azt, hogy abba a gazdagságba, közönybe, jólétbe hogyan halt bele. És ismerted a gyülekezet lelki életét is. És hatással volt a város történelme a gyülekezet lelki életére és állapotára. Mert az a lelki közöny, az a gazdagság, az hatással lett, és elfogyott a gyülekezet, és meghalt. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Urunk, óvd meg bennünket ettől a diagnózistól, és add, Urunk, hogy időben tudjunk felébredni, ha lelki halál állapotában vagyunk. Nehogy visszafordíthatatlan folyamat és következmény legyen az életünkben. Amen.